Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hétfői jó hírek szerkesztője, Kótáné Koltai Veronika. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek a Szombathelyi Egyházmegyében. December 14-én emlékezett meg az Egyházmegye Boldog Brenner János vértanú haláláról. Délelőtt Szombathelyen a Székesegyházban ünnepelt az Egyházmegye papsága a hívekkel közösen, adja hírül a martinus.hu. Az ünnepi szentmisét Felföldi László, pécsi megyés püspök celebrálta, aki szentbeszédében a fiatalokat arra buzdította, hogy találják meg azokat az embereket, akiktől tanulni lehet. Hangsúlyozta, csak azok lehetnek boldogok, akik az Istentől kapott hivatásukat felismerik, és így is élnek, bátor szívvel válaszolnak Istennek. Felföldi László püspök a családokat is bátorította. Egymásra és Istenre figyelve hallgassák meg egymást, legyenek jelen egymás életében. Az egyházközségeket pedig a megújulásra biztatta a pécsi püspök. Újra ki kell nyitni a plébániai szobákat, és kapcsolatot kell keresni az emberekkel a szentmisén, a liturgián túl, mondta. A szentmise keretében került sor Takács Gyula csörött neki plébános, kanonoki beiktatására is. A szentmise végén Székely János szombathelyi megyés püspök imádkozott Boldog Brenner János sírjánál, hálát adva életéért, hivatásáért és kérve égi közbenjárását magyarságunkért és új hivatásokért. Szombaton este Szent Gotthárdon folytatódott a megemlékezés. A Nagyboldogasszony templomtól és a Mária újfalui templomtól indultak zarándokok Rábakethelyre. Utóbbi élén Székely János megyés püspök haladt, kezében Brenner János erekjéjével. A Rábakethelyi templomban tartott szentmisén Császár István, a győri szeminárium spirituálisan mondott szentbeszédet. Kiemelte, a győri szeminárium kiváló jellemzést adott János atyáról. Éppen ezért sem akkor, sem ma nem értik sokan, miért kellett fiatalon és borzalmas körülmények között meghalnia. Ahogyan 1956-ban a hősi halottak vére nem hullott hiába, ez Brenner Jánosra is igaz. Kell, hogy Isten tervében magasabb szempontok érvényesüljenek, mondta beszédében Császár István atya. A szentmisét követően az zarándokok végigjárták a vértanúság útját, azt az utat, amelyet János atya is megtett halála estéjén. A zsidai emlékkeresztnél mondott rövid beszédében Székely János kiemelte, formálódnak annak a templomnak a tervei, amely majd magában foglalja annak a pajtának a területét is, ahová Brenner János atyát meggyilkolása után behúzták. Ennek az épületnek a tervek szerint része lesz az a pajta ajtó is, amelyre vértanú papunk holttestét fektették. A zarándoklat a zsidai kápolnában szentségimádással ért véget. Előadással és kamara kiállítással emlékeztek Tóth István szobrászművész halálának 90. évfordulójára Szombathelyen a Berzsenyi Dániel könyvtárban. A könyvtár és a Vas megyei TIT Tóth István baráti köre múlt keddi közös rendezvényén Viktora Antal, a baráti kör elnöke idézte fel a szobrászművész munkásságát. Viktora Antallal önkéntesünk Tóth Eszter beszélgetett az előadás előtt.
Kedves hallgatóink, Viktora Antallal, a Vas megyei TIT Tóth István baráti körének elnökével beszélgetünk. Arra szeretném megkérni, hogy meséljen a hallgatóknak arról, hogy ennek a mai rendezvénynek mi az alapgondolata és mi a célja.
Egy kis történettel kezdem, hogy egyáltalában hogyan alakult meg ez a baráti kör, és minek köszönhetjük azt, hogy most itt vagyunk. Még a ezredforduló előtti években Szombathelyről egy turista csoport Erdélyben járt, és hazafele jövet megálltak Nagyváradon, és ott egy helyi idegenvezető bemutatta a egyházi épület egyes negyedben, a püspöki palotát, a palota kertjében a szombathelyi születésű Szaniszló Ferenc püspök szobrát, aztán szemben a székes egyházban a főoltárt, kint a bejárattal szemben pedig a Szent László lovak királynak az egész alakos szobrát, és amikor ezeket elmesélte, akkor közölte, hogy ezeket a szobrokat, a főoltárt egy szombathelyi születésű Tóth István készítette. És összenéztek a csoport tagjai, és magukba szálltak, hogy ők még nem is hallották, nem is tudják, hogy Szombathelynek van egy ilyen híres szobrásza, és az egyik tag, egy Ács Pál, aki az alapító elnökünk lett, hazajött és elkezdte közgyűjteményekben kutatni Tóth István munkásságát, levéltárban, könyvtárban, múzeumokban, rátalált leszármazottakra, rokonságra, művészetpártoló ismerőseivel, titesekkel létrehozott egy kis csoportot, és elkezdte szerkeszteni a Tóth István munkásságáról szóló első könyvet, amit a TIT adott ki, és ez a baráti kör azóta, ez 2002-ben történt, azóta ez a baráti kör próbálja Tóth István életét és munkásságát propagálni, hogy minél több szombathelyének a emlékezet tudatába bekerüljön, és tudják azt, hogy Szombathelyen is mennyi szobrot neki köszönhetünk, Tóth Istvánnak.
Akkor a mai rendezvény az egyrészt előadásokból fog állni, másrészt pedig kiállítás megnyitó is lesz, ha jól tudom. Az előadások mivel fognak foglalkozni, és a kiállítás pedig mivel foglalkozik, mit tár a közönség elé?
Az előadás négy olyan városnak a Tóth István alkotásait mutatja be, ahol a legtöbb műve látható, található. Időrendi sorrendben ő, amikor Bécsből a 7 éves akadémiai tanulmány után hazajött, Budapesten műteremlakást szerzett, a legelső megbízottja Slauk Lőrinc bíboros volt, aki nagyváradi püspök volt, és őt neki egyébként Stróbl Alajos mutatta be, akinek a műhelyét átvette a Várkert bazárban Tóth István, és Nagyvárad volt az első éltető forrás, ahogy a Szent László lovak király szobrát is mondtam már, ő készítette el vele. Aztán párhuzamosan Budapesten jöttek szobrok a millénium alkalmával, a századfordulónak a erős gazdasági fellendülése kapcsán nagyon sok épület, új épület került Budapestre, világváros lett. Többek között akkor épült meg a parlament, akkor a Magyar Nemzeti Bank, szállodák, Vajdahunyadvára a Városligetben, és itt az építészek után ugye a díszítő művészek, a szobrászok kapták meg általában a terepet, úgyhogy Tóth István is sok neves művésztársával együtt részt vett az Országház épületének a külső királyszobrai elkészítésében, majd pedig, amikor már belső munkálatokat is lehetett végezni, akkor a pécsi zsolnai pirogránit szobrokból különböző mesterségeknek a szimbolikus szobrát készített el, elkészítette Vajdahunyadvárra egy szárnyas géniusz páros szoborcsoportját, a Magyar Nemzeti Bank főépületének a homlokzatára készített szobrokat. Ezeket fogom az előadásban vetíteni Budapestről. A harmadik város Szombathely, szülővárosa is elkezdte neki adni a megrendeléseket 1890-es évek végén, 1900 elején. Itt látható két legnagyobb köztéri monumentális emlékműszobra, a Horváth Boldizsár szobor a Múzeumkertben, és a Szili püspöknek a szobra a Székesegyházzal szemben. Ő készítette a Szent Márton Hermát, a Szili látogatóközpontban több gyönyörű bronz domborműve és szoborcsoportja van, szobra van. És a negyedik város Szeged, 1914-től egészen 1930-ig, 16 éven keresztül a barátja Förg Ernő építész által tervezett fogadalmi templomnak a díszítő szobrászati munkáit végezte, mind a külső épület részeken, mind pedig bent elkészítette a főoltárt, a Szentkereszt mellékoltárt, és körülbelül ennek a 140 alkotásnak az egyharmada szobor, kétharmada pedig dombor, ami ékesíti a szegedi bazilikát. Ezeket fogom az előadásban nagyjából így időrendben bemutatni.
És a kiállításon majd mit fognak látni az érdeklődők?
Igen, emeleten van a könyvtárépületben a hírlapolvasó részen egy kamarakiállítás. Asztali fekvő tárlók vannak azokban, elsősorban a Berzsenyi Dániel könyvtárnak és a baráti körünknek a birtokában levő dokumentumok kerülnek kiállításra, korabeli sajtótermékek, budapesti újságok, amelyek folyamatosan kísérték figyelemmel Tóth Istvánnak a alkotásait, hogyan jöttek létre, különböző levelezéseket, ilyen Gyula megbízását, a felkérése a Horváth Boldizsár szobor elkészítésére. Az egyik tárlóban látható a Bécsi Képzőművészeti Akadémiának a utolsó szemesztere Cumbus professzor aláírásával, aki első jótevője volt életének. Tehát vannak eredeti dokumentumok, és vannak újságmásolatok. A Vasi Szemlében megjelent több írás Ács Páltól, a Sitkei Tóth István bácsitól, akit én már idős bácsiként ismertem meg ezelőtt körülbelül 40 évvel. Ő neki van egy nagyon jelentős írás a Tóth István munkásságáról, ami egy kicsit robbantotta, hogy úgy mondjam, Vas megyében Tóth István megismerését, aztán tettek hozzá sokat a rokonok, akiknek köszönhetjük azt, hogy a vitrinekben körülbelül tucatnyi Tóth István alkotás látható, néhány bronz, dombormű szobor, és főleg ilyen kismintáknak nevezzük festett gipsz szobrok, amikből aztán vagy lett, vagy nem lett később köztéri, vagy nemzeti galériában is van több alkotása. Tehát ezeknek a kismintája van a birtokokban, családtagoknak, és általában ezeket kölcsönadják. Körbe pedig a kiállító teret Garas Kálmánnak, Tóth István művekről készített fotói egy kis hangulatot adnak hozzá, mert maga a Garas Kálmán fotókiállítás jelenleg a szombathelyi Puskás galériában van, a Puskás Tivadar szakmunkás képzőiskolának a aulájában, amit december 31-ig meg lehet látni, ott 33 Tóth István, a legismertebb, legjelentősebb szobrok vannak ebből a négy városból, Budapestről, Nagyváradról, Szegedről és Szombathelyről.
És a könyvtárbeli kiállítás az meddig látogatható?
Az év végéig, december 31-ig a könyvtár nyitvatartás ideje alatt szeretettel várják a könyvtárosok. Be lehet térni, nem kell olvasójegy hozzá, aki nem tagja a könyvtár látogatónak, az is bejött ezt a kiállítást megnézni.
Igen. Tehát akkor ez az első emeleten az hírlapolvasóban látható. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Viktor Antalt, a Vas megyei TIT Tóth István baráti körének elnökét hallották.
Viktora Antallal Tóth Eszter önkéntesünk beszélgetett. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A hétfői jó hírek szerkesztőjét, Kótáné Koltai Veronikát hallották.
Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Hétfő van. Advent harmadik hete.